153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem ma nagy örömömre Sári Levente festőművész, akivel beszélgetni fogunk mostani alkotói korszakáról, hogyan éli meg 2021. decemberét. Köszöntelek, Levente, nagy szeretettel itt a stúdióban.
Szia, Ági, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Én azt gondolom, hogy téged nem nagyon kell bemutatni itt Kiskunhalason és környékén, sőt, nagyon sokan messzebbről is ismernek téged, hiszen a munkáidat, akár a homok animációkat, akár a festményeidet gyakran láthatják az emberek, akár a közösségi oldalon mostanában nagyon rendszeresen találkozunk a festményeiddel, ami számomra egy picit újdonság, talán több homok animációt láttam tőled, mint festményt, és hát nagyon sokan osztják, lájkolják, szóval hogy vagy, Levente, most? Mik ezek a festmények?
Hát köszönöm a kérdést, nagyon jól vagyok, ez az aktivitásomon is látszódhat. Hát nekem nagyon-nagyon szívmelengető dolog az, amikor pozitívan fogadják a munkáimat. Én nagyon szeretem, ha az emberek szeretnek, és nagyon jók ezek a visszacsatolások, mert a magamfajta művészember az leginkább magányosan szokott alkotni, és nagyon nagy szükségünk van visszacsatolásra, hogy vajon jó úton járunk-e, nem jó úton járunk, jó az, amit csinálunk, nem jó, amit csinálunk, és időről időre nekem fel kell bukkannom, és időről időre a nagy közönséget nekem ki kell faggatnom, hogy vajon az az út, ami éppen most közlekedek, az jó út vagy rossz út, mert én magamnak ezt a választ nem tudom megadni. És az ilyen visszajelzések, akár pozitív, akár negatív, óriási nagy tanulsággal szolgálnak nekem, és ebből tudok a legtöbbet tanulni.
És akkor milyen úton jársz most, Levente? Ugye szokták mondani, hogy a festő embereknek, illetve a legtöbb alkotóművésznek vannak korszakai, vannak esetleg sötét, mély, nehéz korszakok. A festményeid alapján én azt gondolom, mint festményt fogyasztó ember, hogy nagyon jó állapotban, vagy egyensúlyban, vagy a festményeid egyfajta kiegyensúlyozottságot és örömöt tükröznek, legalábbis nekem.
Igen, a tavaszi, nyári és az őszi időszakom az egy nagyon-nagyon színes, nagyon energikus korszak volt, illetve még mindig tart. Viszont az elmúlt évek, évtizedeknek a tapasztalatából kiindulva, nekem a lelki világom az ilyenkor télen nagyon-nagyon, tehát úgy nevezik, hogy depresszió, és ez nagyon mélyen szokott engem érinteni, és így, ahogy egyre idősebb vagyok, már 44 éves vagyok, így ezek az időszakok egyre hosszabb ideig tartanak, és egyre mélyebbek, és ezt valahogy nem nagyon szeretem elviselni, és akkor azt találtam ki, hogy felvértezem magam már előre ezekre a nehezebb időszakokra, és a közösségi portálon van egy ilyen csoport, hogy Halas mai fényképeken nevű csoport, és ott nagyon jó fotókat szoktak megosztani, és arra gondoltam, hogy a kellemesre hasznossal összekötöm, és az ottani csoporttagokat megkértem, hogy egy-egy általuk jobbnak vélt fotójukat bocsássák a rendelkezésemre, és amikor nekem ezek a nagyon-nagyon sötét időszakaim lesznek, le tudom kötni magam, és tudok alkotni, és meg tudom örökíteni azokat a képeket, amiket nem az én szememmel látták Halast, a halasi lakók, és akkor így a kettőből valami nagyon érdekes dolgot össze szeretnék hozni, és remélhetőleg sikerül is, nagyon sok képet kaptam, nagyon jókat, nagyon-nagyon kedveseket, úgyhogy nem győzök belőlük válogatni. Úgyhogy én ezzel üzentem hadat az én kis visszatérő depressziómnak, és az a tervem, hogy tavasszal a létrejött alkotásokból és a referenciaként felhasznált fotókból egy kiállítást fogok szervezni, még a helyszínét nem tudom, majd attól függ, hogy hány darab kép fog elkészülni, és akkor sok szeretettel majd meg fogom hívni a fotóknak az alkotóit is erre az alkalomra.
Hát én azt gondolom, hogy nem csak téged kínoz ez a téli fényhiány okán előálló depresszív hangulat legalábbis. Nagyon jó ezt hallani részedről is, hogy erre azért fel lehet készülni, és ha az ember tudatosan védekezik, akkor nagyon csodálatos dolgok jöhetnek létre, ahogy mondtad is, hogy mi a terved. Most jöjjön egy kis zene, és utána egy picit arról foglak faggatni, hogy amik Mostanában az elmúlt hónapokban fölkerültek festmények, azok hogyan születtek, maradjanak velünk hallgatóink, Sári Levente festőművésszel, Halas büszkeségével, kincsével beszélgetünk hamarosan tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és Sári Levente, halasi alkotó művésszel, festőművésszel beszélgetünk tovább. Arról meséltél, ami nekem nagyon tetszett, és a hallgatóknak is ötletet adhatott, hogy a téli fénytelen, depresszív hangulatú időszakokra föl lehet készülni, ahogy te is most ezt teszed, és a halas mai fényképeken segítségével kaptál egy csomó nyersanyagot, amiből majd festeni fogsz, illetve kiállítást tervezel. De hogy az elmúlt hónapokban nagyon sokan találkozhattak szép, vidám, lélekmelegítő, különleges alkotásaiddal, akár a Facebookon, ez milyen időszakon vagy túl? Tehát a tavasz, a nyár milyen ihleteket adott ezek a festmények? Nekem egy kicsit újak.
Alapvetően az eddigi képeimhez képest most arra tapasztalatra jutottam, hogy maguknak a festményeknek a mérete változott, tehát most nagyon méretű képeket készítek, mert olyan energiákat szeretnék bele projektálni a festményekbe, amik úgymond csuklóból mozgatott ecsettel nem mennek át. És alkarból kell mozgatni az ecsetet, alkarból pedig úgy lehet mozgatni, hogy egy 50x70-es képen én nem tudok tombolni, inkább méterszer métereseket készítek, és az egy nagyobb felületet biztosít nekem, és így a festő barátaimat így megkérdeztem, hogy mi a véleményetek erről az új őrületről, amit csinálok, és akkor pozitívan reagáltak rá, és azt mondták, hogy azt hiszem, hogy azt hiszik, hogy megtaláltam az én méretarányomat. És itt leginkább a méretarányjal van összefüggésbe, meg hát az akrilfestéknek az a rendkívül élénk, ropogós, friss színkavalkádja, ami rabul ejt.
Zseniálisak ezek a festmények, és ez számomra teljesen új információ, amit most mondasz, ugye ezekkel nincsenek tisztában, de hogy úgy teljesen el tudom képzelni, hogy más valóban egy finom motorikájú csuklóból, ahogy mondtad, festmény, és más egy alkarból, egy lendületből, egy nagyobb energiát igénylő, és véletlenül nagyobb energiát átadó alkotás. Ezeket a festményeket egyébként megvásárolják? Hogy működik ez? Feleségedet már faggattam.
Szerencsére úgy szokott történni, hogy vannak különböző albumaim, és akkor ami még nincs, nem talált még gazdára, akkor a megfelelő albumba felszoktam tölteni, és ezek a festmények nem sokáig szoktak gazdátlanul ott heverni az oldalamon, úgyhogy hála jó égnek meg szokták találni úgymond a gazdájukat, mert amikor én hiszek abba, már évtizedek óta hiszek abba, hogy ha elkészítek egy képet, akár 10 évig is ott lehet nálam, előbb-utóbb meg fogja találni a gazdáját, és még 10 évvel ezelőtt már oka volt annak, hogy én azt a képet megcsináltam, csak én nem tudtam róla. És akkor ezeknek a rejtelmes dolgoknak így a valóság így egyszer csak így fényt ad, megvilágítja előttem a rejtett összefüggéseket, és csak ámulok és bámulok, hogy milyen csodálatos dolognak a részese vagyok.
Ezt annyira jó hallani, hogy tényleg az univerzum egy összefüggő mű, és abban hinni kell, hogy amit mi csinálunk benne, az előbb-utóbb megtalálja a helyét. Nincsenek könnyű helyzetben egyébként szerintem ma a festők, mert aki nem él ezekkel a lehetőségekkel, nagyon sokszor szerintem nehezen találódik meg a párja egy-egy festménynek. Azt mondd el nekem, hogy neked ezekből marad egyébként? Tehát ilyenkor lefotózod, és azért van egy Sári Levente teljes?
Helyek közel azért leszoktam fotózni, az elmúlt években rendszeresen szoktam dokumentálni a szabadon alkotott festményeimet. A megrendelésre készült képeimet valamiért nem szoktam dokumentálni, nem tudom rá az okot, fogalmam sincs, biztos, hogy majd előbb-utóbb ez is majd világossá fog válni, de a saját kútfőből származó képek az elmúlt 15 évre visszamenőleg úgy 90%-ban dokumentálva vannak.
Igen, ez egy érdekes dolog, én imádom a művészeknek az életrajzát, és mindenütt ez, minden művész mindig készített megrendelésre és alkotásokat, nem csak ugye az ihletből születettek, de hogy vagy ebben a kettővel egyébként?
Egyre nehezebben. Tehát az a helyzet, hogy én úgy elkényeztetett engem a hivatásom, hogy egyre nehezebben tudok megrendelésre dolgozni, mert érzem a súlyát azoknak a rabláncoknak, amik így visszafogják a kezemet, és ahogy az előbb említettem, hogy csuklóból meg alkarból dolgozni, na most a megrendeléseknél ezt így felejtős. És akkor egyre jobban hisztizik az én szabad művész lelkem, hogy már pedig ne legyen kordába tartva, meg ilyesmi, és akkor nehezen tudok ezekkel megbirkózni a jelenlegi állapotba, aztán remélhetőleg majd később megint lesz egy ilyen alázatosabb időszakom, amikor fejet hajtva meg tudom csinálni azt, amit kérnek tőlem.
Innen fogjuk folytatni, nagyon izgalmas szerintem mindez, amiről mesélsz, és aki egy kicsit is hasonló szakmában dolgozik, ha nem is éppen festő, de valamilyen alkotó művész, szerintem pontosan tudja, hogy miről beszélsz. Hallgatóink, maradjanak velünk, Sári Levente festő művésszel beszélgetünk tovább hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Halas szülötte Sári Levente festőművésszel. Csodálatos dolog, hogy annyi művésszel büszkélkedhet ez az alföldi középméretű város, mint Kiskunhalas. És nagyon sok izgalmas dolgot meséltél nekünk magáról az alkotásról, hogy születnek a festményeid, ha megrendelésre készülnek, ha saját kütfőből. Meséltél arról, hogy készülsz a téli időszakra tudatosan, elkerülve a depressziót, vagy legalábbis lecsökkentve annak hatásait. Engem most az izgat nagyon, hogy az elmúlt hónapok festményei, amivel találkozhattak nagyon sokan az interneten, közösségi oldalon megosztva, stb., hogy ezek ugye mondtad, hogy nagyobb méretűek most alkarból, tehát méterszer méteres alkotások a nagyobb része. Ezek között voltak, amik városok, voltak, amik csendéletek, emberek, szóval, hogy a témák hogy fognak meg most téged? Te inkább embert, inkább tájat festesz, melyik a favorit?
Nálam a téma az kimeríthetetlen, tehát gyakorlatilag egyszerre több száz kép fut egyfolytában a fejembe, és akkor kiválasztom, hogy melyiket, és akkor megfestem. Leginkább engem a színek, tehát a színeket szoktam megálmodni, és a színek az elsődleges vezérfonalak. És akkor utána történik meg az a csoda, amire gyúrok ezerrel, hogy a kép saját magát hozza létre, minél kevesebb tudatosságot belevinni, és akkor, ha mázlim van, és az egóm kikerül a képből, ha mázlim van, akkor én is egy ilyen tök jó születésnek a részesévé tudok válni, és hát nem is tudom szavakba önteni, akkor úgy egyé tudok válni a művészettel, és akkor egy ilyen lebegő, furcsa, ilyen nagyon-nagyon boldogsággal teli érzés jár át, és ezt minél hosszabb ideig szeretném érezni, és amikor meg beleszól az egóm, akkor meg olyan izzadságszagúvá válnak a képek, és akkor látom rajtuk, hogy nem, ez nem az, amire én vágytam. És akkor tényleg ezek a, amikor a színeket hagyom, hogy először megszülessenek a fejembe, és csak utána jön forma, akkor ez az eszköz segít ahhoz, hogy kihagyjam a tudatosságot, minél jobban ki tudjam hagyni.
Zseniális, amit mondasz. 2 évvel készítettem riportot egy festőnővel, és szinte nem ugyanezekkel a szavakkal, de ugyanezeket a gondolatokat fogalmazta meg. Tehát ugye flow-nak hívják egy kicsit azt az állapotot, ha nevet akarunk neki adni, amikor tényleg az ember lebeg, és átadja magát, és nem ő irányítja, hanem tényleg egy kicsit, ettől lesz művészi alkotás valami, mert hogy engedjük, hogy az univerzum, vagy kiminek nevezi, törjön át egy-egy alkotáson. Nagyon izgalmas, amit elmondasz. Egyébként melyik a kedvenced most az elmúlt időszakból? Melyik a kedvenceid, ahol nem szólt bele az egód, ahol sikerült?
A legkedvesebb képen most egy, hát nem túl vidám, tehát egy nagyon szuggesszív kép, a Kuruc szobornak a megfestése csodálatos volt. Tehát ott is például megszülettek a színek, megszületett a háttér, a kavargó háttér, és a kavargó háttérben már ott rejtőzött a Kuruc szobornak a tekintete. És akkor nagyon jó volt nem megfelelni senkinek, úgy festettem meg, ahogy nem is én festettem, hanem csak ott voltam, és csak járt a kezem. És ezt az érzést abba a képben nagyon éreztem. És furcsa módon, így utólag vissza tekintve és ránézve a képre, azt az érzést kelti bennem, hogy ez nagyon nekünk szól, nagyon halasiaknak szóló kép, és nagyon-nagyon-nagyon látszik rajta, hogy az őseink sírhantjain élünk mi most, és hogy ők alapozták meg azt, hogy most például mi itt beszélgethessünk, és ennek azért van átütő ereje ennek a képnek, és ezt én tudatosan nem bírtam volna beleprojektálni. Tehát ez nekem a tudásom pici.
És nem is volt meg a fejedben még a téma sem, amikor neki fogtál?
Évek óta kerülgettem már a kuruc szobor témát, sőt, mert gyerekkorom óta is mindig felnéztem rá, olyan atyai nekem, teljesen atyai az egész, és akkor ez egy ilyen szerencsés egybeesés, hogy véletlenül pont akkor, pont abban az időben pont olyan színű alapot készítettem, és pont olyan színek játszottak a fejembe, hogy pont passzolt hozzá a több száz kép közül a fejembe az egyik, hogy jé, hát akkor a kuruc szobor milyen jó volna ide.
Most fog megszületni. Mennyi alkotásod van egyébként? Tehát mennyire vagy termékeny alkotó?
Húha, hát több száz képet készítettem eddig, körülbelül olyan 400-500 darab saját képem született, majdnem ugyanannyi megrendelés, tehát itt majdnem 1000 darab képről beszélünk eddig, úgyhogy de most így a mostani helyzetben, hogy tényleg energiával vagyok ellátva, és ez tök jó, és nem tudom, meddig fog ezt tartani, most úgy érzem, hogy úgy havonta legalább 10 darab képem szokott születni, még akkor is, tehát ez ilyen megerőltetés nélküli születése a képeknek, amikor még nem fáradok bele, még nem unom, hanem még tök jó, úgy megy magától.
Mennyire jó hallgatni, amikor valakinek a munkája, a hobbija, és hát ez nem is hobbi, tehát ez egy életforma, azt gondolom, amiről eddig nekünk meséltél. Egyébként a kuruc szobor mennyi idő alatt született? Ilyen kispolgári kérdések ezek, de talán segítenek rávilágítani.
Mivel nagy felületű, ezért alkarból tudtam dolgozni, az egész testem alkotott, úgyhogy néhány óra hossza alatt ezt megbírtam csinálni, ezt nem tudom, 2-3 óra hossza, és akkor az utolsó simításokat, egy-két ilyen finom kis festőkéses kis maszatolást, azt a csipkeházban hajtottam végre, meg ott írtam alá. A végső István megtisztelt azzal, hogy meghívott egy rendezvényükre, és akkor én ott aláírhattam ezt a képet, és hú, az még felemelőbb volt.
Zseniális mindez, ugye Istvánról is tudjuk, hogy elkötelezett halasi, és nagyon-nagyon fontosak számára a helybeli emberek segítése, értékek felmutatása. Beszéltél itt arról, hogy most tele vagy energiával, és arról is beszéltél, hogy sokat jelent számodra az, hogyha örömet okozol az alkotásaiddal, és hogy egy picit erre fogunk kanyarodni, hiszen a homok animációid kapcsán talán még többen ismernek, és hogy nagyon klassz projektek futnak, segítők ismerték föl a munkádat. Erről fogsz nekünk mesélni zene után, hallgatóink pedig maradjanak velünk, hiszen Sárli Levente halasi festőművésszel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket, interjúnkat Sárli Levente halasi festőművésszel, hiszen arról beszéltél, hogy nagyon nagy energiákat érzel most magadban, ami hát azért is nagyon csodálatos, hiszen mindannyiunk életén az Úristen vezetése látható, de talán a te életeden különösen, hiszen nagy mélységek után most nagyon-nagyon sokan örülhetünk neked, és olyan nagyon egyensúlyban látunk téged, és hogy ez ott is látszik, hogy egy nagyon nagy projektre készülsz most, a homok animációkkal kapcsolatban egy közös projektre, mesélj nekünk erről.
Igen, az a megtiszteltetésért, hogy a megyei önkormányzat megkeresett egy nagyobb projekttel, hogy készítsek a megyében összegyűjtött legendák gyűjteményéből. 14 darab kiválasztott legendát kell nekem homok animációban elkészítenem, és ehhez nagy segítséget kapok a Líra együttestől, akik pedig a zenei aláfestést szolgáltatják, és minden héten össze szoktunk jönni nálam, ott vesszük fel a hanganyagot, és egy ilyen nagyon oldott, nagyon barátságos, nagyon jó légkörben szoktuk ezeket az alkalmakat megejteni, úgyhogy most már ott tartunk, hogy 10 darab animáció elkészült, még 4 darab van hátra, és akkor ezt úgy számoljuk, hogy december 20-áig ezek teljesen el fognak készülni. A megyének, hogy milyen tervei vannak a nyilvánosságra hozatallal ebben nem vagyok beleavatva, de remélem, hogy minél szélesebb körben majd láthatóvá fognak ezek a dolgok majd válni.
Hát én részese voltam egyszer egy szülők-nevelők báján, megmondom őszintén, és a fénypontja volt az estnek, a te homokanimációd. Tulajdonképpen mi is ez a homokanimáció? Bár szerintem kevesek azok, akik nem tudják ezt.
Gyakorlatilag a homokanimáció azért animáció, mert egyik kép alakul ki a másik képből, tehát igazából van egy vezértörténet, vagy akár történetnek sem kell lennie, hanem egyszerűen csak, mint egy kisgyerek elkezdeni játszani a homokkal, valamit belelátok úgy, mint a felhőkbe a krokodilt vagy az elefántot, ugyanígy a homokba is bele lehet látni különböző dolgokat, és akkor ezeket képé lehet formálni, és az egyik kép a másikból következik, és fura módon az emberi elme az valahogy úgy működik, hogy ezt rá lehet fűzni egy történetre. És amikor például itt a legendákról van szó, ott pedig egy meghatározott témakör van, ott nekem előre meg kell terveznem különböző képkockákat, az egyik képkocka hogyan következik a másikból, tehát ott egy ilyen kényelmesebb helyzetem van, hiszen meg tudom komponálni ezt az egész történetet, és ráadásul még a film vágásával is tudok játszani, innentől kezdve rövidebb idő alatt több képet tudok bele projektálni ebbe az egész munkába.
Ez nekem annyira tetszik, hiszen van egy déli régióhoz kötődő legenda, ez magában érdekes ezt megjeleníteni. Maga a homokanimáció szerintem egy zseniális műfaj. Hányan űzik ezt egyébként? Magyarországon vagy a világban, magát a homokanimációt?
A világban most már egyre többen, itt Magyarországon, akik úgy professzionális szinten űzik ezt a művészeti ágat, hát olyan sokan nincsenek, 4-5-en körülbelül. De Európában, most már Amerikában egyre népszerűbb. Egyébként Lengyelországból származik a 70-es évekből ez a történet. Egy festőművész hölgy fogta magát, azt kitalálta, és nagyon jól tette.
Zseniális. Egyébként engem az is érdekel, hogy hogyan rögzítitek ezt. Kezdjük az első kérdéssel. Maga a Lira együttes, az tőled függetlenül találja ki hozzá a zenét, vagy együtt találjátok ki a képkockákat és hozzá a zenét?
A vizuális részéért én felelek, a zenei részéért pedig a Lira, Csorvási Zolival az élen, és akkor ők hoznak egy nagyjából elképzelt anyagot, és akkor mondom nekik, hogy melyik kép csoporthoz mi illene, és utána ők javasolnak egy valamilyen verziót, és aztán valahogy mindig úgy alakul, hogy pont jó a zene. Érdekes módon, hát ők azért csak 45 éve profik, úgyhogy csodálatosan jó látni azt, hogy náluk is a születésnek a pillanata, hogy pengetnek össze-vissza, és egyszer csak egy gyönyörű dallammá áll össze az egész.
Ez sokszorosan win-win játék, hiszen egyrészt ugye mondtad, hogy sokszor a művészek magányosak, na most itt nem, hiszen együtt alkottok. Te ráláthatsz az ő születési folyamatukra, hiszen ők is valahol egy kicsit ezt a flow-t élik át, amikor átadják magukat, és engedik megszületni a zenét, és ők is láthatják, hogy benned megszületik tulajdonképpen a kép. Ez az egész tök jó. Hogyan rögzítitek mindezt? Hisz mind a zene, mind a homokanimáció a pillanatműve.
Igen, a zenét az gyakorlatilag középre leteszünk egy hangfelvevő eszközt, és akkor külön-külön a hangszereket, és utána együtt is, ahogy együtt megszólalnak a hangszerek, ez is különböző árnyalatokat tud tenni a történethez. Magát a vizuális részét pedig az animációs asztal fölött egy ilyen hosszúra kinyújtott mikrofontartó állvány végén egy kamera veszi föl, digitális kamera, és akkor a digitális kamera az real-time-ban rögzíti az én rajzomat, és utána pedig a számítógépemen megszerkeztem, és akkor lelassítom, fölgyorsítom, átúsztatom, egymásba rakom, tehát milliónyi lehetőségem van.
Tehát akkor tulajdonképpen te öntöd formába a végén mind a képet, mind a hangot egymással szinkronban, vagy összehangolva.
Igen.
Jaj, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen 14 csodálatos legendát a Lira együttes zenéjével és a te homokanimációddal feltétlen kérünk híreket, hogyha ezek majd bárhol elérhetők lesznek. Azt mondd meg végső kérdésként, ami engem még érdekel, hogy amikor te egyedül csinálsz homokanimációt, mondjuk egy bármilyen rendezvényen, abban mennyi improvizáció van, vagy ott is már megtervezed, ahogyan mondtad, hogy itt könnyebb, hiszen előre megtervezheted a jelenetnek a képkockáit, szóval az mennyire improvizatív, vagy ott is vannak már tervek?
Improvizatív, de itt is például vigyáznom kell, tehát ezt most személyen mondja, hogy azért itt is például nagy harcom van az egómmal, meg az elbizakodottsággal, meg ilyesmi, és például az elbizakodottság ellen úgy szoktam küzdeni, hogy én bizony nagyon-nagyon szigorúan felkészítem magam, csinálok próbát otthon, megtervezek mindent lépésről lépésre, hogy megadjam lelkileg azt a tiszteletet a megrendelőmnek, hogy én bizony nem kis újból rázom ki a kis irkafirkáimat, hanem én megadom a módját, minőségi időt töltök el az ő kérésének, és akkor ez engem is nemesít valahogy, nemesíti magát ezt az egész munkafolyamatot. Na de aztán utána persze a valóság az úgy szokott lenni, hogy megtervezem, megpróbálom, mindent megcsinálok, és amikor jön az előadás, akkor pedig elég sok improvizatív elem kerül bele, mert kétszer ugyanazt a homokban nem lehet megrajzolni. Tehát lehetetlen, az adrenalin elkezd működni, akkor alapvetően gyorsabban és pontosabban dolgozik az ember. Innentől kezdve az előre meghatározott képszámok megnőnek, hiszen túl sokáig tart a zene, én meg túl rövid idő alatt rajzolom meg, olyankor meg a fejvakarás helyett inkább rajzolok valami tök jót.
Imádom, Levente, nagyon-nagyon kívánom a hallgatóknak, hogy legyen rész egy ilyenben is. Én voltam, és csodálatos volt, elbűvöltél mindenkit, aki ott a teremben volt, és hát nagyon hasonló energiákat kívánunk, alkotói kedvet, és irtózatosan kíváncsiak vagyunk a 14 legendára, homokanimációra. Köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Sári Levente festőművésszel, homok animátorral beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és feltétlen járjanak utána mind a festményeinek, mind a homok animáció alkotásoknak, amelyek hamarosan elkészülnek. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.